mozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapesten tájékozódnak majd. Sólyog Tamás múlt héten fordult a testülethez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Stúdió vendégünk Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, akivel a ma kezdődő budapesti Wagner napokról beszélgetünk. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Fotoművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből a fővárosi Mai Manóházban, és Liszt piknik Budapesten a Zeneakadémia előtt június 7-én vasárnap. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Nánási Anikó szerkesztette. Június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a MIPA-ban a budapesti Wagner napokat, amelynek 20. évfordulója van idén. A Nibelung gyűrűjét június 18-ától játsszák, és a hatalmas érdeklődésre való tekintettel két teljes ringciklus is elhangzik. Fischer Ádám idén utoljára vezényli ezt a MIPA-ban. A fesztivál kezdete óta az előadások állandó visszatérő főszereplője, Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő van itt velem a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mióta rajong Wagner muzsikájáért?
Húha, nehéz kérdés, hát 20 éve legalább, ugye 20 éve van a Wagner napok, de hát én úgy kerültem bele a Wagner napokba Ádámnak, Fischer Ádámnak köszönhetően, hogy én 2004-től 2007-ig Bayreuthban énekeltem, mint pályakezdő énekes. Egy nagyon szép időszakát fogtam ki a Bayreuth ünnepi játékoknak, a Parsifal produkcióban énekeltem két kis szerepet, és... Az első két évben Pierre Boulez vezényelte a darabot, és utána 2006-ban Ádám átvette ezt a produkciót. Egy magyar kolléganőmmel, Korondi Annával, aki szintén Viráglányt énekelt ebben a produkcióban, ültünk a büfében, és kijött hozzánk Ádám, mondta, hogy van egy ilyen ötlete, és akkor mi rögtön mondtuk, hogy hú, hát mi meg abban szeretnénk részt venni. És rögtön utána jött egy felkérő, szerintem először a Parsifal volt, ott énekeltem Égi hangot és Virág Lányt, és én rögtön mondtam az Ádámnak, hogy én nagyon szeretném énekelni a Sellőt, és ezt meg is kaptam tőle ezt a lehetőséget. Aztán Valkürlányt énekeltem a ringben. Utána pár év szünet után, amikor külföldön voltam a nyári időszakban, akkor egyszer csak jött a telefon 2015-ben, hogy elvállalnám-e Afrikát, és 2016 óta énekelem ezt a szerepet. Úgyhogy elég régóta rabja vagyok a Wagneri zenének. Én egyébként egy Wagner ösztöndíjjal, a Wagner Társaság ösztöndíjával még valamikor egyetemi éveim alatt vagy után voltam is kint Bayreuthban. Talán tudják már többen, mert el szoktam mondani, hogy a zenei diplomáim előtt én nekem volt egy másik életem, hogy bölcsészkaron végeztem német szakon, és ott én már a diplomamunkámat a Nibelung gyűrűjének az irodalmi hátteréről írtam. Szóval, hogy nálam ez egy régi keletű dolog.
énekelni Wagner zenéjét, ezeket a dalokat, mennyire nagy kihívás, mitől lesz valaki igazából Wagner énekes? Hogyan van az, hogy bizonyos zeneszerzők hangfekvését, stílusát magára veszi egy-egy énekes?
Szerintem van olyan, hogy igenis van, akinek a hangja olaszos repertoárra való, és van, akinek németesre, amelyik nagyon sokszor kombinálódik, és együtt jár a francia repertoárral is. Mert a francia romantikus nagyoperák, azok ugye Wagner kortársak sokszor, úgyhogy ez nálam is így van egyébként, hogy a kedvencem a francia és a német repertoár. Egyébként szerintem nem hátrány, hogy fogalmazzak így finoman, ha valaki jól beszél németül. Ugye Wagnernél a szöveg ugyanannyira fontos, mint a zene, hanem fontosabb, és egyáltalán a német repertoárban a szöveg nagyon fontos.
2006 óta zajlik a Wagner napok Fischer Ádám vezényletével, vagy az ő ötlete alapján. Mekkora merészségnek tűnhetett ez akkor, hogy Magyarországon Wagner napokat rendezzenek? Tehát mekkora a hazai közönsége ennek a zenei világnak?
Szerintem nagyon szép kezdeményezés volt és bátor, mert ugye egy idő után óhatatlanul elkezdték Magyar Bayreuthnak hívni, és hát ennek van is egy alapja, mert most is vannak olyan művészek, akik innen mennek Bayreuthba rögtön. Én abban nem látok bele szerencsére, hogy ennek mennyire örültek Bayreuthban, de én merésznek és nagyon jó ötletnek tartottam akkor is, és hála Istennek be is jött. Tehát ennek van egy nagyon kemény visszatérő közönség rétege, magyarok és külföldiek egyaránt, tehát erre a világ minden tájáról jönnek. Mindig óriási az érdeklődés, és én annak is nagyon örülök, hogy nem csak idős korosztály jár, hanem én mindig látok fiatalokat is.
A Nibelung gyűrűje, a Ring ciklus, ugye egy hatalmas négy estét betöltő operaciklus, a négy darab a Rajna kincse, a Valkőr, a Siegfried és az Istenek alkonya. Láthatjuk majd Atalát a Rajna kincsében, amelyet 18-án és 25-én nézhetünk meg, a Valkőrben az is kétszer megy, hiszen ekkora nagy a kereslet rá, június 19-én és 26-án már hangban edzeni kell erre a feladatra?
Természetesen, hát már zajlanak is a próbák, erre mindig nagyon-nagyon kevés próba van, mert olyan énekesek énekelnek itt zömmel, akik nem most debütálnak a szerepben, hanem már régóta is sok helyen éneklik. Egy-egy ilyen szerepre, pláne Afrikára, amelyik egy sokkal nagyobb szerep, én azért egy évet készültem. Most már nyilván, amikor sokat szorra énekelem, most már csak előveszük a kottát, és párszor áténekelem az énektanárnőmmel is, Németh Judittal, aki szintén szakavatott vág énekesnő, illetve zongorakísérőkkel. Már túl vagyok ezeken a szobapróbákon, úgyhogy mindenre emlékeztem. Hát a mostani rendezésnek és a jeleneteimnek azért nagy része az én ötletem is volt. Nyilván volt egy keret, amihez tartanom kellett magamat, de egy kicsit az én személyiségemre formáltam ezt a szerepet. És Tomás Konyecsnyivel, az idei partneremmel már nem először csináljuk. Régóta ismerem őt, és szeretek vele játszani.
A Ringciklus a kapzsiságról, a hatalomvágyról, az önfeláldozó szerelemről és az Istenek bukásáról szól. Mennyire énekesi feladat ez, és mennyi színjátékot igényel, vagy színjátszást? Hiszen általában az az elképzelés, hogy csak ki kell menni, és énekelni kell egy opera kapcsán a színpadon, de hát azért szerintem itt jóval többről van szó, pont ahogy az előbb fogalmazott, hogy formálja magában, alakítja saját magára a szerepet.
Szerintem az, hogy csak ki kell állni, megállni és énekelni, az már régóta nem így van. Sőt, szerintem pont azoknak az énekeseknek a fénykorát éljük most, akik kiváló színészi adottságokkal is bírnak. Én nagyon szeretem ezt a frikát, mert egy ízig-vérig nő, amellett, hogy ő a főistennő, és ezért nagyon élvezem, hogy pláne a Valkürben, ami egy házastársi veszekedés tulajdonképpen, és ez az a jelenet, hát ahol tulajdonképpen megfordul az Istenek sorsa, tehát ez egy nagyon drámai jelenet, úgyhogy én mindig agyilag extrán ott kell, hogy legyek, hogy a játék ne vigyen el annyira, hogy esetleg kicsit is sérüljön az énekesi része, mert azért nagyon ott kell lenni fejben, hogy nehogy elkezdjünk túl drámaian énekelni, tehát azért ezt végig kell tudni énekelni, pláne, hogy figyelemmel legyek a partneremre, akinek utána még pár órát énekelni kell. Tehát az én jelenetem fél óra, az kemény, de utána én már csak tapsra megyek vissza, ő viszont még egy egész darabon keresztül énekel.
Említetted Tomás Konyecsnyit, Bekir lengyel bassz baritont, ő lesz az ön partnere, de több világsztár is érkezik Magyarországra. Közülük van még, akivel szívesen áll színpadra?
Jaj, mindegyikkel. Például, aki most átveszi Lóge szerepét, ugye hát 19 éven keresztül Christian Franz énekelte kiválóan, és most Norbert Ernst jön, akivel az említett bajrati produkcióban énekeltünk fiatalon együtt. Szorin Kolibánt is, és Tilfa Weitz, remélem, hogy jól ejtem, és nem bántom meg, különleges neve van. Őket is egyéb más külföldi produkciókból, főleg Wagner előadásokból ismerem, úgyhogy mindig nagyon örülünk, hogyha látjuk egymást. A Brünnhildékkel is, Daniela Köhlerrel is, Anna Magdalena Hoffmannal is már többször énekeltem, úgyhogy én mindig nagyon várom, hogy találkozzak velük.
Akarva akaratlanul most azért egy korszak le fog zárulni, hiszen Fischer Ádám utoljára vezényel majd Ring ciklust. Milyen volt vele dolgozni? Sajnálja egy kicsit, hogy ennek így vége lesz most?
Hogyne sajnálnám, szerintem mindenki sajnálja. Egyszer beszéltem is vele erről, és mondta, hogy hát azért ez egy folyamatos átadás, átvétel lesz, hogy így fogalmazzak, és nagyon remélem, hogy az ő ízlésvilága az még meghatározó lesz, és beleszól a szereplőgárda kiválasztásába is. Én nagyon szerettem az ő ízlését, én nem csak Wagnert énekeltem vele, nagyon szeretek dolgozni Rajna Martinnal is, szóval kíváncsian várjuk, hogy ez hogy lesz, hát én szurkolok.
Lesz még előtte fellépése?
Igen, pont ma kezdek el próbálni Debrecenben, egy Mahler második szimfóniát fogok énekelni kétszer, ez a Kodály Filharmonikusok záró koncertje lesz. A Bach héten szerepelek Kamp Salamon vezényletével, őket is nagyon-nagyon szeretem és nagyra tartom, és hát utána már csak a Wagner napok jönnek.
Van mire készülni, tehát június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a MIPA-ban a budapesti Wagner napokat. Az egyik visszatérő főszereplős Katala Liszt Ferenc díjas operaénekesnő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-ban aláírt trianoni békediktátum évfordulója. Veszprém város vegyeskara hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napjához közel rendezi meg a magyar kórusok találkozóját, amelyre határon túli együtteseket is mindig meghívnak. A fesztivál a Kárpát-medencei, illetve a nyugati diaszpórában működő magyar kórusoknak teremt egyedülálló találkozási lehetőséget. Felszegi Csaba riportja.
A hagyományos magyar kórusok találkozóját rendezzük meg 2018 óta.
Erdélyi Ágnes, Veszprém város vegyeskarának kornagya.
Nagyon sok felvidéki, jó néhány erdélyi és vajdasági kórust már fogadtunk itt. Most ugyanígy lesz. A felvidéki magyar tanítók énekkara fog érkezni hozzánk. A vajdaságból, Temerinből jön egy kamarakórus, a Juventus kórus, és a párciumi Érmihály falváról egy gyermekkórust várunk. Mindig hívunk hozzájuk olyan magyar énekkart is, akik példát mutatnak itt a dunántúliaknak is, meg a vendégeinknek is. Most az elmúlt országos kórusversenyen, amelyet novemberben rendezett a Kóta, az ifjúsági vegyeskarok győztesét, a debreceni Kodály Zoltán ifjúsági vegyeskart hívtuk meg. Hogy hazabeszéljek egy kicsikét, ez volt az én iskolám is, ott érettségiztem. Tehát az én volt iskolámnak az ifjúsági vegyeskara, akik egy nagyon színes, nagyon impulzív, mindenki számára élvezetes műsort fognak előadni, és ezen a gála hangversenyen majd a végén összeállnak az itteni és a határokon túli vendégkórusok is, lesznek közös énekek.
Minden június 4-én, illetve ahhoz kapcsolódóan pár nappal később tartják ezt a koncertet. Miért olyan fontos a kórus számára ez a nap?
Ennek a fesztiválnak az ötlete Galántán született meg, ahova mi 1999 óta 3 évenként visszatérünk, és igyekszünk a Kodály életműből olyan nagy műveket előadni, amelyek azért ott nagyon fontosak. Tehát ez a mi fesztiválunk galántán született, és akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk a határokon túli nagyon jó énekkarokat meghívni, és ezért találtuk ezt a június 4-i Nemzeti Összetartozás napját, ami nagyon gyakran hétközben esik, tehát ehhez kapcsolódó hétvégén.
Hogyha jól tudom, akkor 5-e után még 6-án is felépnek, ugye a vendégeket fogadják ilyenkor.
Pénteken, most ez június 5-e, Veszprémváros Vegyeskara kórus családja adja úgynevezett családi hangversenyét. Mi már egy olyan egyesület vagyunk, ahol 4 csoportban énekelnek a veszprémiek. Egy nagy koncertkórus van, egy szintén elég nagy létszámú ifjúsági vegyeskar. 10 éve működik a népzenei együttesünk Dúdoló népzenei műhely címen, és 5 éve a szeniorjaink is fellépnek.
És hát van gyerek is, ugye az utánpótlás, ez egy fontos szempont.
Igen, a vokál most már 24 éve működik, és nagyon lelkes, nagyon tehetséges társaság. Hát nekik nagyon sok szép feladatuk is volt már így az elmúlt évtizedek, meg a utóbbi években is. A legemlékezetesebb a 2024-ben történt japán útunk volt. Japán gyerekkórus járt nálunk gyönyörűen magyar műveket énekelve, és mi pedig visszalátogattuk őket.
Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad, és egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csinálja. Mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
A vegyeskar minden koncertjén fellép most a következőn is?
Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és az évek folyamán nem sok koncertet hagytam ki.
Veszprémváros vegyeskara június 5-e és 7-e között rendezi meg tehát a magyar kórusok találkozóját. A vendégkórusok nem csak a veszprémi hangvillában, hanem a város templomaiban és más településeken is fellépnek. Budapesten a Margit-szigeti szabadtéri színházban ma este tartják a Nemzeti Összetartozás napi klasszikus zenei hangversenyt. Fellép a Nemzeti Filharmonikus Zenekar sztár vendégekkel, Barázs János zongoraművésszel és Vadim Repin világhírű hegedűművésszel. A várpalotai Trianon Múzeum utazó kiállítása, a Trianon Matrix a tavalyi indulás óta járja az országot. A tárlat szuggesztív kép- és hanghatásokkal, korabeli filmfelvételekkel, interaktív elemekkel mutatja be a békediktátumot és annak hatásait. A vándor kiállítás ma Pilis Csabára érkezik, vasárnap estig a polgármesteri hivatalban tekinthető meg ingyenesen. Az utolsó állomás pedig Orosháza, ahol június 10-től látható a tárlat. Éves idén a magyar film. A fővárosi Mai Manóházban nyílt kiállítás ikonikus magyar filmek stand és verk fotóival idézi meg a mozi emlékezetes korszakait. Emellett bemutatja a magyar filmfotósok gazdag életművét. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának kutatója, a kiállítás egyik kurátora mesélt López Brigittának.
Azért van szükség, és azért volt szükség az elmúlt 125 évben ezekre az úgynevezett standfotókra, mert a filmből kivágott képkocka az alkalmatlan arra, hogy jó minőségű képet lehessen belőle nagyítani, és reklámozásra lehessen használni. Igyekeztünk kurátortársaimmal úgy válogatni az archívumból, hogy ezek a fotók, mint fotográfia is megállják a helyüket. Egyébként már korábban ezeknek az úgynevezett standfotósoknak voltak saját kiállításaik. Itt azonban szinte mindenki szerepel, vagy legalábbis a legfontosabbak, és közöttük van olyan is, akiknek a nevét sem tudjuk, hiszen a filmkészítés első évtizedeinek a filmes tantfotósaiból alig ismerünk valakit, akikből később teljesen más funkcióban nagyon híres emberek lettek, tehát például nagy rendezők, nagy egyéniségek, akik a pályájukat még egyszerű kis szaladj ide, szaladj oda valamilyen asszisztensként kezdték.
Itt vannak fekete-fehér képek, vannak színes képek, egy-kettőt, hogyha kiemelne, hogy mit láthatunk, hogy el tudják képzelni a hallgatók is.
A hallgatók jöjjenek el és nézzék meg, itt tulajdonképpen találkozhatnak a magyar filmtörténet legnagyobb alakjaival, színészekkel, rendezőkkel, operatőrökkel, hiszen nem csak standfotókat állítottunk ide ki a falra, hanem verkfotókat is. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyik magát a jelenetet ábrázolja, a másik pedig a munkafolyamatot, ahogyan készül a film. A közönség mindig szeret bepillantani a kulisszák mögé, most itt megtehetik olyan képpárokkal is, ahol láthatják, hogy a rendező, akár Szabó István, akár Fábri Zoltán, hogy játszott elő egy híres filmjének híres jelenetéhez, és hát ezeknek a létezéséről se nagyon volt eddig az embereknek tudomása.
Hány fotó látható itt, és mennyi fotóból lett kiválogatva?
Itt az emeleten körülbelül 100 fotó látható, egy emelettel lejjebb pedig körülbelül 7x1-2 tucatnyi fotó, talán 3-400 ezer vagy fél millió fotóból válogathatták ki.
És akkor le is megyünk a földszintre. Itt különböző filmek vannak, ugye, kiválogatva, és alattuk fotók, pillanatok a filmből. Miért pont ezekre a filmekre esett a választás?
Hát ezt a közönségtől kéne megkérdezni, mert ők választották. Mai Manóház egy közvéleménykutatást csinált, hogy melyik az a 7 film, amit a legszívesebben látnának a falakon. A 56-os talán a legkorábbi film, a Körhinta, egészen a rendszerváltásig körülbelül, az egészséges erotikával fejeződik, azt hiszem be. De itt van az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az égigérő fű.
Ami engem leginkább megfogott, egy olyan kinagyított fotó, ami itt előttem van, az Égigérő fű című filmből. Egy kisfiút és egy kislányt látok, aki hasalakövön. Egyfajta nosztalgikus élmény is megmutatkozik, hiszen hogyha ránézek a kislányra, akkor nekem ismerős az a póló. Szerintem nekem is volt. Egyfajta visszaemlékezés is arra a korszakra.
Fantasztikus gyerekfilmek készültek sorozatban, tehát ma nem készül ennyi gyerekfilm, mint amennyi akkor. Tényleg az én gyerekkoromra is abszolút emlékeztet annak a tárgyi világára. Az illatok is előjönnek, ami hát az akkori Magyarországot, Budapestet jellemezte.
Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A kiállítás a Mai Manóházban látható Budapesten. Az említett Körhinta című film zenéjét Ránki György szerezte. Ebből hallunk most egy részletet. És útkereszteződések a műcsarnokban. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a magyar fotózás elmúlt fél évtizedének meghatározó alkotásaiból válogat, mintegy 160 művész munkáin keresztül. A kiállítás jól mutatja, mennyit változott a világ és a fotózás technikája, akár néhány év alatt is. Farkas Szabolcs riportja.
Bán Andrással, a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon egyik kurátorával itt állunk a műcsarnok azon helyiségében, ahol, ha jól látom, elsősorban a mesterséges intelligencia által kreált fotográfiák kerültek ki a falra, és ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye ez a szalon 5 évente kerül megrendezésre, és ha jól gondolom, akkor 5 évvel ezelőtt azért még ehhez hasonló képeket nem nagyon tudtak kiállítani. Az igazi forradalom az menet közben köszöntött be. Jól látom ezt?
Teljesen jól látja. Ez a terem sok szempontból kivétel. E pillanatban még. Kincses Károly kollégámmal pont ebben az 5 évben szerkesztettünk egy nagy könyvet, ami most fog megjelenni a kertes megnyitójára, illetve a könyvhétre, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, ez egy majdnem 700 oldalas könyv, őket kértük föl kiállítani, és szembesülnünk kellett, hogy amikor a könyvet szerkesztettük, még nem volt mesterséges intelligencia, most meg van, és nem tehetünk úgy, mintha ne lenne, úgyhogy ez
hát
egy más, néhány olyan alkotót is meghívtunk, akikről tudtuk, hogy mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Ezt a kockázatot vállalni kellett, még úgy is, hogy a többi teremben fotoművészetileg nagyon érett munkák vannak döntő többségében. Itt pedig hát nagyobb részt elég nyers alkotások, amelyek hát épp csak az első lépéseket teszik meg egy új esztétika felé, vagy a réginek egy módosítása felé, ez se látszik még. Nekem személy szerint úgy tűnik, hogy a fotó most már 200 éves története során nagyon sok nagy technikai változás volt, de néhány alapvető esztétikai, képszerkesztési, kompozíciós szabály mindvégig érvényes maradt, és úgy tűnik, hogy ez a mesterséges intelligencia termére is igaz.
Itt közvetlenül mellettünk például egy portrésorozatot látok, egy úriember arcát 6 féle verzióban alkotta meg a mesterséges intelligencia. Tombor Zoltán képeit láthatjuk.
Ez egy nagy játék. Ugye a mesterséges intelligenciának promptokat kell adni. Ő megadta a saját arcát, és azt mondta, hogy én egy kamionsofőr vagyok. Vagy én egy vezetőértelmiségi vagyok, és ugyanabból az arcból és ebből a társadalmi közhelyből generált képeket számára valamelyik program.
Láthatunk fotográfiákat, ahol mondjuk épületeket varázsolt a mesterséges intelligencia, Fekete Máté ezzel játszott egy picit, mivel ilyen sejtelmes, homályos hangulatot árasztanak a képek, tulajdonképpen akár még valósak is lehetnének.
Ez egy másik lehetséges játék, nem csak itt, hanem olyan fotókat látunk, ahol minden eleme akár ott lehetne, nagyon elhanyagolt nők kígyókkal teli szobákba. Lehetetlen, hogy megtörténjen, de hát mégis látjuk, ott van, tehát létezik.
Minden odáig valósnak tűnik, hogy mondjuk egy ilyen panel lakásban nem képzelünk oda hatalmas óriás kígyókat valóban, amelyik beteríti az egész szobát, tehát itt bújik ki a szög a zsákból.
Az a baj, hogy akár megtörténhet, és mi van, ha megtörténik?
Egy picit elvonatkoztatunk a mesterséges intelligencia által kreált képektől, akkor hol érzi magát ön most speciál a legjobban, hogyha végig kéne menni?
Még mielőtt belépünk a műcsarnokba, 2 nagy kifeszített ponyvát látunk. Ez Déri Miklós munkája, aki egy balatonfelvidéki kis faluba érzékelte, hogy az oda beköltözők és a helyben lakók között igen komoly feszültségek vannak. Megkérte a beköltözők közül néhányat, hogy fogjanak egy széket, üljenek le, és hívjanak oda egy másik székre egy helyben lakót, és beszélgessenek. Hiába van itt az AI, a fotónak ez egy megmaradó és hatalmas lehetősége.
A fotóművészet elmúlt 5 évének meghatározó alkotásaiból mutat válogatást a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a fővárosban, a műcsarnokban.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
És még egy zenei program a hétvégére. Egész napos ingyenes szabadtéri rendezvényre várják a zeneszeretőket június 7-én vasárnap a fővárosi Liszt Ferenc térre. A Liszt Piknikről hallgassuk Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát.
Ez a Liszt Piknik ez első alkalommal kerül megrendezésre. Június 7-én összekötjük a kellemeset a hasznossal, mert egyrészt ugye nagyon szép programsorozattal várjuk az érdeklődőket, és a komoly zene, valamint a jazz és a népzene rajongóit. Másrészt pedig itt fogjuk meghirdetni a 2026-os őszi évadunkat, és azért is tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy a Zeneakadémia egy kicsit kilépjen ebből a gyönyörű épületből, hogy nekem az egy nagyon fontos célkitűzésem, hogy a zenét azt vigyük közel az emberekhez. Nagyon fontos az, hogy minőségi zenei programokat hallhasson a közönség. Olyanok fognak színpadra lépni, mint Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, jó magam is, és hát nem csak komoly zenei koncertekkel várjuk a közönséget, hanem itt bemutatkozik a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói is, valamint kiköltözik a szabadba a jegypénztárunk is, ahol már bérleteket lehet majd venni az új őszi évadra. Ezen kívül nagyon sok olyan programmal készülünk, ami egy kicsit a gyerekeket állítja a középpontba, mert mindenféleképpen a jövő szempontjából a zene megismertetése nagyon fontos számukra, és az, hogy közelről lássanak hangszereket, közelről halljanak minőségi zenét, úgyhogy gyerekprogramokkal is várjuk, nyereményjátékok is lesznek. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan fajta szabadtéri program lesz, ami mindenki számára kedves lehet, és ezt egyfajta hagyományteremtő jelleggel is szeretnénk megvalósítani. Idén már tartottunk nyílt napokat, de ez az idei nyílt napoknak egy kvázi megkoronázása is lehet.
A Liszt Piknik június 7-én vasárnap reggel, tehát 10 órától este 6-ig várja a zeneszeretőket. És most Farkas Gábor zongora játékával zárjuk a kalendáriumot. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Nánási Anikó nevében is. Babuts Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik. Itt a Kossuth Rádióban.